Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk és áldunk téged azért, mert sokkal hatalmasabb és sokkal kegyelmesebb vagy annál, mint ahogy mi azt fel tudnánk fogni. Köszönjük, hogy a te kegyelmednek a jele az, hogy ma délután is itt lehetünk. És köszönjük, hogy te készítetted el számunkra ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy ismered jól a szívünket, tudod, hogy hogyan jöttünk el erre az Isten tiszteletre, és Urunk, most az a vágyunk, hogy szólj mindannyiunkhoz a te igéd által. Köszönjük az igét is, amit adtál, és amit elkészítettél. És Urunk, szeretnénk, hogy olyan ige hangozzék ma délután itt, amely a te szádból származik, amely nem marad gyümölcstelen, hanem jó szerencsés lesz, és megtermi azt a gyümölcsöt, amit szeretnél látni az életünkben. Urunk, kérünk arra, hogy most, amikor megnyitjuk a te szent igédet, akkor ne csak a Bibliánkat nyissuk meg, hanem a szívünket is. Hogy jusson el a te igéd oda, és olyan helyre a szívünkben, és az életünknek arra a területére, ahol szeretnél változást adni. Urunk, sokszor elénekeltük azt az éneket is, hogy ne szóljon a te igéd hiába. És Uram, megvalljuk, hogy volt, hogy hiába szólt a te igéd. Kérünk arra, hogy áld meg ezt a délutáni alkalmat, és amit elhangzik, akár ige magyarázás, akár bizonyságtevés, akár énekek, akár imádság formájában, hadd lehessen azon a te áldásod. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz, és köszönjük ígéretedet, hogy megáldasz bennünket. Magasztalunk és áldunk téged ezért. A testvéreim, nyissuk meg Isten igét az Ésajás könyve 60. részénél, és ebből a részből az első 18 verset fogom felolvasni, ami délutáni Isten tiszteletünknek az alapigéje. Kelj föl, ragyogjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége megjelent rajtad. Mert íme sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség a népeket, de fölötted fölragyog az Úr, és dicsősége látható lesz rajtad. népek jönnek világosságodhoz, és királyok a rád ragyogó fényességhez. Emeld föl szemedet, nézz körül, mindnyájan egybegyűltek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák el. Amikor meglátod, ragyogsz majd az örömtől, beleremeg és kitárul a szíved. Hozzád tér a tenger kincsözöne, és feléd tart a népek gazdagsága. Elborít a tevék sokasága, Midian és Éfa tevéi mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséretét hirdetik. Kédár minden nyája hozzád gyűlik, Nebájót kosai neked szolgálnak. Oltáromra kerülnek nekem kedves áldozatul, így dicsőítem meg dicsőséges házamat. Kik ezek, akik repülnek, mint a felleg, és mint a galambok a ducaikhoz? Igen, engem várnak a szigetek. Elől társ és hajói, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt, a te urad és Istened nevének és Izrael szentjének dicséretére, hogy fölékesített téged. Idegenek építik kőfalaidat, és királyaik neked szolgálnak. Bár haragomban megvertelek, de kegyelmesen megkönyörülök rajtad. Kapuid szüntelen nyitva lesznek. Nem zárják be őket sem éjjel, sem nappal, hogy elhozhassák neked a népek gazdagságát, és királyaikkal az élen eléd hozzák. Mert elvész az a nép és az az ország, amely nem akar neked szolgálni. Azok a népek mindenestől elpusztulnak. Hozzátart a Libánon ékessége, a ciprus, kőris és sudárcédrus mind, hogy szentélyen fölékesítésére legyen, hogy lábaim helyét megdicsőítsem. A téged nyomorgatók fiai meghajolva járulnak eléd, és akik eddig megvetettek téged, mind lábad elé borulnak. Az Úr városának neveznek majd, Izrael szentje Sionjának. Noha elhagyott és gyűlölt voltál, és nem járt feléd senki, örökké fenségessé teszlek, és örvendezővé nemzedékről nemzedékre. Népek tejét szopod, királyi emlőket szopsz, és megtudod, hogy én az Úr vagyok szabadítód és megváltód, Jákob erős istene. Rész helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fák helyett rezet, és kövek helyett vasat, vezetőddé teszem a békességet, és elől járóddá az igazságot. Nem hallasz hír többé földeden erőszakról, határaidban pusztításról és romlásról, Isten szabadítását hívott kőfalaidnak, és dicséretét kapuidnak.
Yeah. reménységről olvastunk a Bibliából most, amit Isten megígért az ő népének, és ugyanakkor megígér nekünk, lelki Izraelnek. Olyan szépen kezdődik ez a rész, és egy felszólítás, az első két ige vers. És azt mondja, hogy kelj fel! Kinek kell fölkelni? Annak, aki alszik, igaz? Többször is megszólít Isten bennünket az igén keresztül, így, hogy kelj fel, ébredjetek fel, ti ki alusztok. Aztán még sorolhatnám tovább. Nekünk is azt üzeni ma délután Isten, hogy keljünk fel, nézzünk széjjel. Második igeversben azt olvasom, hogy mert imé sötétség borítja a földet, és éjszaka népeket. És ha széjjel nézünk, azt kell mondjuk, hogy rég nem volt ilyen sötét a világ, mint ma. Amikor minden innen nem Isten hangzik, hanem az ördögnek a tana, a tanácsa, a sok kísértés. Nekünk szól most Isten, kelj fel, nézz széjjel. És hogy folytatódik az ige tovább? És világosodjál meg. Ahogy olvastam az igét, ugye a szívemben markolt ez, hogy kelj fel, és világosodjál meg. Kelj fel és tündökölj, hogy a másik fordításban olvasta a testvérem. Hogy is tündökölhetek én, hogyha Istenhez jövök? A következő részben, a 10. versben úgy olvasom, hogy örvendezvén örvendezek az Úrban. Örüljön lelkem az én Istenemben, mert az üdnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül. Hogyha ezt elmondhatom, akkor van miért örüljek. Ha ezt elmondhatom így, hogy Isten, az Úr Jézus körülvett engem az üdvösség ruhájával, ha az enyém az üdvösség, akkor világítani fogok, tündökölni fogok. Milyen csodálatos az, hogy az Úr dicsősége fölragyog rajtunk. Ha az övei vagyunk, akkor meg fogják látni Isten dicsőségét az életünkben. És ez nekünk szól ez a mai délután, testvérek. Keljünk fel, és világítsunk. Hadd lássák a körülöttünk élő emberek azt, hogy az övei vagyunk. Hadd lássák az ő dicsőségét. Mint ahogy olvastuk tovább az igében, hogy minden őt dicsőíti. Az én életem vajon őt dicsőíti? Olyan jó lenne, hogyha így elgondolkoznánk ma délután, és engednénk, hogy az Úr igéje vizsgáljon minket. Engedjük azt, hogy átjárjon bennünket az énekek által, költemények, bizonságtevések által, az ige hirdetés által. Hadd szóljon hozzánk Isten igéje, hadd járjon át bennünket teljesen, hogy tudjunk világítani. Ezt kívánom magam számára és testvérek számára is. Az énekkar szolgálatát fogjuk most meghallgatni, és utána pedig Kovács Csongort. Thank you.
nem olyan rég, mikor elmentem vásárolni, és Nagyváradon megkérdeztem másik csongitól, hogy szeretné, hogy vegyek-e neki valamit oda, honnan megyek. Azt mondta nekem, hogy ha találsz nekem egy linoleum metszőt, akkor azt jó lenne, hogyha tudnék neki venni. És én így értetlenkedve néztem, hogy mi ez a linoleum metsző, és egy kicsit utána néztem, hát a szobrászathoz használják ezt, olyan, mint egy véső, és ezzel alakítják a formálandó szobrokat. És ahogy járkáltam az áruházban, és eljutottam arra a részre, ahol vannak ezek a szobrászati eszközök, akkor különféle eszközöket láttam. Megkezdve az agyaktól, egészen a vágókésig, különböző vésőkig és eszközökig. És elgondolkoztam rajta, hogy milyen érdekes, hogy egy agyakszobrászathoz mennyi eszközre van szükség, és hogy mennyire fontos az, hogy minél pontosabban és precízebben tudjuk alakítani ennek a műnek az alakjait. És ha jól meggondolom, akkor valószínűleg ez a példázat tudja a legjobban jellemezni az elmúlt egy évemet. Gondolom, feltűnt a testvéreknek, hogy kevesebbet vagyok itthon. A jó atya megengedett nekem egy ráadás évet Nagyváradon, és most, mikor elköszöntem a váradi ifjúságtól, akkor elmondhattam nekik azt, hogy ez az egy év sokkal több áldást és sokkal több tanítani valót tartogatott nekem, mint az elmúlt 3 év. Úgy mentem el Váradra, hogy kértem a jó atyától, hogy formáljon és alakítson. És felfedeztem magamban egy nagy hiányosságot, mégpedig az, hogy nincs érző szívem. Nagyon jól gondolkozok reálisan, nagyon jól gondolkozok az értelmi szinten, megfigyelem a logikai meneteket, de valahogy az érzelmeket sikerül kizárni, vagy nagyon minimálisan lecsökkenteni, inkább azt is megérteni, mint átérezni. És ahogy felkerültem, ez volt az első lecke számomra, tanulj meg érezni. És nem volt könnyű ezt megtanulni, de a jó atya metszett belőlem. Ugyanúgy, ahogy ezeket a szobrászati eszközöket, vette az agyagot az életemből, és kimetszett belőle egy darabot, ami nem oda kellett, és valami mássá alakította át. Aztán itt nem állt meg a történet, hanem ahogy haladtam tovább, felelevenített bennem dolgokat, amiket megígértem neki. Mikor első éves voltam, akkor viaskodott bennem az, hogy lehet rossz pályát választottam, lehet, hogy nekem inkább a lelki területen és a lélekmentés felé kellett volna mennem. És azt mondta a jó atya akkor nekem, lelkeket fogsz menteni, engem fogsz szolgálni, de nem úgy, ahogy te gondolod, csak várj. És az elmúlt időszakban folyamatosan visszajött egy igevers. Heti szinten, vagy volt olyan, hogy egy héten akár 4-5-ször is elém jött ez az igevers. A Zsoltárok 37. rész, 4., 5. és 6. vers. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Világossá teszi igazságodat, jogodra fényderít. Első alkalom, amikor találkoztam vele, akkor úgy gondoltam, hogy fú, milyen jó bátorítás. Mikor 5. találkoztam vele, akkor már elkezdtem gondolkodni, hogy jó atyám, mit akarsz ezzel üzenni? Mikor már túl voltam akár az 50. alkalommal is, akkor azt mondtam, hogy jó, oké, akkor ez nagyon komoly. És igazából csak tapogatóztam, és imádkoztam, hogy mit akar üzenni a jó atya. Aztán elém jött az, hogy misszió. Az, hogy lelkeket menteni, és mit mutatott nekem a jó atya régen. Elkezdtem használni azt a lehetőséget, hogy ingyen utazunk vonattal, és többször is ellátogattam Székelyföldre. És valahogy a jó atya minél inkább megerősítette bennem, hogy a székelyekért tenni kell valamit. És úgy megmaradt bennem egy ilyen vágykép, hogy Székelyföldre menni, és hogy milyen csodálatos ország, és mennyire szükség van ott a munkára, de igazából nem mertem komolyan gondolkodni, mert nem éreztem semmi konkrétumot. Aztán elmentem nyáron a gyergyói missziós táborba, ahol a jó atya leszűkítette a fókuszomat, a látókörömet arra, hogy mit is kéne tennem. Az egyik este elbeszélgettem Zsolt testvérrel, és onnantól kezdve elkezdett nyugtalanítani a dolog mindinkább, hogy ott kéne vállaljak szolgálatot. És ez olyan szinten emésztett engem, hogy mennem kell, hogy nem bírtam már aludni sem, ameddig azt nem mondtam, hogy igen, akkor uram, hogyha ezt kell választanom, akkor te meg fogsz erősíteni ebben. És amikor kimondtam azt, hogy megyek, akkor kezdődtek a legnagyobb problémáim ebben az évben. Ugyanis vette újra a kis agyaglelkemet, vette a metszőkést, és újból elkezdett metszeni. De most nagyon fájdalmasan. És olyan dolgokra mutatott rá az életembe, amiket helytelenül látok. Helytelenül álltam hozzá emberekhez, helytelenül álltam hozzá helyzetekhez, helytelenül álltam hozzá barátokhoz, és még a hitéletemet is kiforgatta, hogy új mederbe tudjon folyni. És így eljutottam azért a lényeges dologért, amiért kiálltam ide a testvérek elé, ugyanis eljött az az idő, amikor itt hagyom a gyülekezetet, és elköltözöm Gyergyóba az Urat szolgálni. Én nagyon köszönöm a testvéreknek azt, hogy ilyen szerető közösség. Rengeteg helyen megfordultam már gyülekezetben, és ezt a szeretetet még sohasem tapasztaltam sehol sem. Az, hogy tudom, hogy a testvérek nem csak úgy néztek rám, mint egy tagra, hanem oda jöttek szeretően kérdezni azt, hogy vagy, mi újság, és hogy milyen az élet Váradon, gyerekkoromban az, hogy hogy állsz lelkileg, és éreztem azt, hogy ezek őszinte kérdések, nem csak olyan felszínes kíváncsiság. Köszönöm mindazt az értéket, amit a Jóatya által, Jóatyától kaptam a gyülekezet által. Kérem a testvéreket, hogy ha ránk gondolnak, akkor hordozzanak imában, mert nem egy könnyű munka az, amit vállalni készülök. Tele van nehézsége, kemény emberekkel fogok találkozni, és sokszor hiányozni fog a gyülekezet. Köszönöm mindazt, amit itt kaptam. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, és a zenekar szolgálatot után Kis Mátét szolgálni. Aztán még lesz lehetőség szolgálni, ha valakinek van vágya szívében, hogy elmondja, hogy vezet Isten, mit formált benne Isten, lehetőséget adunk rá. Örülünk annak is, hogy Nagykassa Dániel testvér itt lehet közöttünk. Kérjük őt is, hogy majd egy pár szóban szóljon hozzánk. A zenekar szolgálatot kérjük.
körülbelül 2 hónappal ezelőtt álltam itt a testvérek előtt, akkor azt mondtam, hogy... Hát nem is tudom, amit mondtam. Azt mondtam, hogy nem búcsúzom el, mert jövök még vissza, és hát itt vagyunk többen is, ugye egyetemisták, jövünk haza. Röviden arról szeretnék beszélni, hogy milyen volt az elmúlt 2 hónap, illetve szeretném érinteni azt a hétvégét is, amit most tölthettünk el Sólyomkővár közelében. Ahogy visszagondoltam az elmúlt 2 hónapra, úgy azt láttam meg, hogy valahogy Isten úgy kezelt, úgy irányította a lépteimet, mint ahogy a lelki életemnek az elején. Ahogyan megtérésemkor is úgy minden ideálisnak látszott, úgy most, amikor felköltöztem Kolozsvárra, akkor is úgy először minden szépnek tűnt, és minden jónak tűnt. A testvérek nagyon szeretetteljesek, és örülünk annak, hogy vasárnaponként szinte nincs olyan alkalom, hogy otthon ebédeljünk, meghívnak sokszor minket ebédre. És hát feltaláltunk magunkat mi is, 6 fiú lakunk együtt, így 5 az itteni gyülekezetből. Aztán főzünk, mosunk, takarítunk sorba mindent, de az otthoni csomag még mindig kincset ér. És emellett azonban lassan-lassan kezdtek előjönni azok a problémák is, amelyekkel meg kellett küzdeni, meg kellett küzdenem. És Isten elém hozta például a szolgálatnak a témáját. Azt, hogy a szolgálatom soha nem függhet az érzéseimtől, a körülményektől, vagy másnak a reakciójától. Az egyik szerző úgy fogalmazott, hogy akkor látszik meg valójában, hogy milyen szolgalélek van bennem, hogyha úgy is kezelnek, mint egy szolgát. És ezen nagyon el kellett gondolkodnom, mert igencsak fel tudnék háborodni, ha engem valaki úgy kezelne, mint egy szolgát. Pedig valójában ez a hívő életnek ugye az egyik célja. És másik téma az imádság, ami elém jött. Úgy megfigyeltem, hogy egy időszakban úgy nehezen kerítettem rá alkalmat, és hajlamos voltam sablonosan szokványos ima témáimat felsorolva imádkozni. Viszont Isten erre is rámutatott, hogy ebből változnom kell, és egy nagyon gyakorlati és egyszerű példája ennek az, hogy azt hiszem a hét folyamán történt, hogy egy beadandót kellett megírnom. Hétről hétre vannak házi feladatok, amelyeket internetre kell feltölteni, és úgy ellenőrzik a tanárok. És már éjszakában nyúlóan ott ültem a számítógép elől, hogy ez nem fog működni sehogy sem. És írtam haza a szüleimnek is, és azt mondták, hogy imádkozz, és imádkozunk mi is. Aztán már ott voltam, hogy lefekszek, mert ez nem fog működni, határidőre úgy sem tudom beküldeni, és valahogy mégis sikerült. Először úgy részmegoldások lettek, aztán sikerült megoldani az egész feladatot, és ez egy nagyon gyakorlati példája volt annak, hogy az imádság igenis működik. És úgy a hétvégével összekapcsolva, amit most átéltünk, és amin most részt vehettünk, itt is megláthattuk azt, hogy az imának ereje van. És most bizonyságként vagyok itt a testvérek között, mert tapasztaltuk azt, hogy az Isten lelke közöttünk volt a táborban. Közelebb kerülhettünk egymáshoz. Már csak egy annyival is, hogy amikor túráztunk és kezet nyújthattunk egymásnak, hogy gyere, felsegítelek, mert csúszós a talaj. Vagy azt, hogy olyan bizonyságtevést is hallhattunk, amit itt a gyülekezet falai között talán nem hallhattunk volna. Vagy azt, hogy olyan emberrel beszélgethetünk el, akivel talán havonta, vagy még olyan gyakran, vagy ritkán sem. És bátorítom a testvéreket arra, hogy ápoljunk közösséget a gyülekezet falain kívül is. Nem e helyett, hanem emellett. Egy ima témát is hoznék a testvérek elé. Ugye Csongiért is imádkozunk, hogyha misszióba fog menni, illetve én megemlíteném Kovács Patrikot is. Ő egy kisebbnek induló beavatkozáson esett át a hét folyamán, viszont a lábadozásra nem olyan mértékben folyik, mint ahogy az előre várták. Ezért imádkozunk érte is, hogy erősítse az Úr úgy testileg, mint lelkileg. Illetve lelkileg láthattam azt, hogy milyen pozitívan állt a dolgokhoz, és csodálom, hogy az Úr hogy munkálta benne ezt a hozzáállást. Egy igét szeretnék megosztani a testvérekkel még, ami nem rég jött elém, és illetve néhány igeverset a Pál leveléből a korintusiakhoz. A második levélnek a negyedik részéből egy igevers, és az ötödik igeversből pedig még kettőt. A negyedik rész 18. versét olvasom. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. 5. rész első verse, majd a 9. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Nagyon nagy kihívás ez a mai világban, amikor mindent szépnek mutatnak az emberek, amikor ugye a múlandók annyira csábítóak lehetnek, és ugye most a karácsonyi vásárokon, akár itt, akár más városban láthatjuk azt, hogy minden olyan pozitív, minden olyan mosolygós, minden olyan szépnek mutatja magát, talán egy hónap erejéig. De mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Hát legyen az valóság mindannyiunk életébe. Hadd kezdjem el tanulni azt, hadd kezdjük el megélni azt, hogy a láthatatlanok azok túlmutatnak ezen az életen, és hogy a gyakorlatban ezek lépéseket várnak el tőlünk. Hát az Úr áldjon meg mindannyiunkat. Amen.
Úrra a zenekar szolgálatát kérjük, és utána pedig nagy kaszadálni a testvérünket.
Ezt valószínű, hogy többen ismerik, majd meglátjuk, és ez egy adventi ének, amikor az Úr Jézus vissza a jöveteléről szól, hát énekeljünk odaadó szívvel.
mindig határozottan kértem, hogy nem, csak hallgatni jöttem. És megtisztelő, hogy beszélhetek is, bár nem az a lelki pásztor vagyok, aki annak örül, hogyha beszélhet, hanem inkább, hogyha hallgatok. Nagybányán voltunk a fiammal, délelőtt is ott szolgáltunk, és mentünk volna hazafelé az istentiszteletre 3-ra, de sajnos az ukrán határőrök másképp gondolkoztak, úgyhogy itt mentünk el, beugrottunk, megyünk majd tovább. De hadd mondjak még néhány bátorítást, mielőtt tovább megyünk. 10 éve vagyunk Kárpátalján, és ebbe az évben át kellett gondolnunk nagyon sok mindent az életünkkel kapcsolatban. Nem éreztük azt a hatékonyságot, vagy azt a erőt a szolgálatunkba, úgy éreztük, hogy megfáradtunk, magunkra maradtunk, beletettünk sokat, de mégis valahogy a kiégés határára jutottunk. Nem értettem, hogy miért maradok egyedül. Úgy éreztem, hogy nem bírom tovább. És Isten lelke emlékeztetett arra, hogy olyan az életem, mint egy vízbe dobott kő, hogy hullámokat ver. Következménye van. És eszembe jutott, hogy mennyi élet változott meg azzal, hogy én oda kerültem, és az Isten használhatott. Házasságok jöhettek létre, barátságok, újjászületések, örökké való sorsok változtak meg. És arra gondolok, hogy megéri-e, hát nekem nem biztos, de az Isten országának igen. Akkor örüljek én is, ha mennyel. Nem mindig úgy jön a hatékonyság, meg a gyümölcstermés, ahogy az ember arra számít, de az a jó, hogy minden mennyei erő a rendelkezésünkre áll. És majd egyszer úgyis Isten majd megvizsgálja, és én úgy gondolom, hogy akik Krisztusban vannak, azok nem fognak szégyent vallani. Akkor is, hogyha nem látják a nagy eredményt, meg gyümölcsöket, Isten lesz, mivel dicsekedjen velük. Örülök annak, hogy a testvérek közül sokan bekapcsolódtatok ebbe a szolgálatba az elmúlt 10 évbe, és eljöttetek, körbenéztetek, építettetek. És tényleg nem csak egy imaház épült ott, hanem most már egy teológiai oktatás is zajlik. 40 ember ott van minden hónapban, és tanul, és legalább kényszerítve van, hogy Bibliát olvasson, és gondolkozzon. Ez nekünk óriási áldás. És Isten úgy gondolta, hogy más gyülekezeteket is ránk bíz, gyülekezetplántálásokban vehetünk részt. Most éppen 3 hete indult egy másik, egy új településen, egy kis misszió. Kérlek, hogy imádkozzatok, hogy legyen erőnk, legyen munkatársaink, bírjuk addig, amíg Isten ott akar látni bennünket. És hogyha ebben partnereink lesztek a jövőben, akkor tudjuk azt, hogy valaki emeli a kezünket. Bátorításul hadd mondjak Júdás leveléből 2 ige verset. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Úgy legyen.
új eget és új földet, az első többi nem lesz meg, a város, amely a mennyből szállt alá. Tárok övekből építem, zafírokkal díszítem, ez a hely, mit nektek készítettem. Ez a város, melyről álmodom, hol nem hallatszik többé haragszó, hol nem lesz sírás, sem szenvedés, hol Jézusommal leszek én. Ott nem lesz többé holdvilág, ott nem várjon az éjszakát, ott nem
sok szeretettel köszöntünk minden jelenlevőt, és advent első vasárnapja lévén szeretném a gyülekezetet és minden jelenlevőt egy adventi igeverssel köszönteni. Úgy hiszem, hogy van, akinek különösképpen jó lesz most ez a bátorítás, ez az igevers, de hadd gondolkodjunk el mindannyian rajta. A Zsoltárok könyve 27. rész 14. verse. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék a szíved, és várjad az Urat. Kívánom, hogy ebben az advent időszakban bátorítson minket az, hogy nem hiába várunk az Úrra. Hallja a mi imádságunkat, ismeri a mi életünket, és mindig idejében cselekszik az Úr. Most pedig az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és utána pedig az igéből fogok szólni.
Jesus Christ.
mielőtt még az igéből szólnák, elém került most a napokban egy rövid adventi írás, és azért is tettem ide ezt az adventi koszorút. Egy kedves szokásnak tartom, hogy készítünk, vagy hozunk ide, ami szintén emlékeztet bennünket a várakozásra. És lehet, hogy otthonainkban is készítünk, vagy szoktunk ilyen adventi koszorút tartani így karácsony előtt, ami emlékeztet bennünket az ünnepre való készülődésben. Egy 18. században élt lelkész gondolatait olvastam, és nagyon röviden szeretném ezt megosztani a gyülekezettel, mert egyetértettem azzal, amit leírt az adventtel kapcsolatosan. Ugye 4 gyertya található rajta, és mi úgy értelmezzük, hogy ugye 4 vasárnap, a 4 adventi vasárnap, de ez szerint az adventi megfogalmazás szerint, amit ez a lelkész testvérünk leírt, úgy fogalmazta meg, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak 4 adventje van, 4 megjelenési formája. Az első az, amikor testben megjelent és eljött. Testet öltött karácsonykor. És tudjuk, hogy ez már megtörtént. Erre már nem kell várakozni. Az ígéret beteljesedett. Aztán a második megjelenési formája az adventnek, amikor valakinek a szívébe eljön az Úr Jézus, és lakozást vesz, és átformál, és újjászüli az életét. Vannak, akik várnak erre. Van, amikor a szülők várnak arra, hogy az Úr munkálkodjon a családjukba. Van, amikor a rokonság imádkozik azért, hogy az Úr Jézus bárcsak jönne el, és ebben a várakozásban élnek. És olyan csodálatos az, amikor Isten meghallgatja ezeket az imákat, és az Úr eljön, és azt mondja a János evangéliumában az ige, ezt az ígéretet teszi az Úr Jézus, hogy eljövök, és annál az embernél fogok lakozni, az atyával együtt. Ott leszek, annak az embernek a szívében. Aztán a harmadik megjelenési formája az adventnek az, amikor valaki hűségesen él, és leéli hűségesen az ő életét, és az Úr Jézus, a megváltó eljön hozzá a halála óráján, és magához veszi. Lehet, hogy éveken át hűségesen gondozták, körülötte voltak, de eljön egy adott pillanat, amikor a férj már nem tud a feleségén segíteni, vagy a feleség a férjén nem tud segíteni, vagy valamilyen szerettén. De akkor is az Úr megjelenik, és magához veszi ezt az embert, aki hűségesen követte őt. És a negyedik megjelenési formája pedig, ami még beteljesedésre vár, amikor eljön az Úr Jézus megítélni eleveneket és holtakat. Kívánom, testvéreim, hogy foglalkoztassanak engem bennünket ezek a gondolatok, engem is úgy foglalkoztattak az elmúlt napokban, és hadd legyen mindannyiunk szívében ez a reménység, hogy az Úr Jézus vissza fog jönni, és készen találjon bennünket. És amíg készülünk erre, amíg ezen gondolkodunk, az Úr adja meg, hogy munkálkodhasson szabadon az életünkben és környezetünkben. Most pedig az igével kapcsolatosan szeretnék egy néhány gondolatot megosztani a gyülekezettel. Több fordításból is elolvastam ezt az ige szakaszt, ahogy készültem erre a szolgálatra. És ebből a Bibliából, a revideált Bibliából különösképpen megragadott az első mondat, hogy kelj föl és ragyogjál. És az Úr ezt helyezte a szívemre, testvérek, ma délután, hogy hadd elmélkedjünk a következő percekben arról, hogy mit is jelent a ragyogás, és hogy ragyogva várjuk az Urat. És hogyha egy mondatban kellene az igehirdetést összefoglalni, akkor mondhatnánk úgy is, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak az akarata az, hogy az ő népe, és ha szűkítsük egy kicsit a kört, akkor mondjuk úgy, hogy a szatmári gyülekezet ragyogva várja az Úr Jézus visszajövetelét. Én is személyesen szeretném így várni az Urat, hogy ragyogjon az életem. Nem tudom, hogy mennyire látszik a ragyogás az életemen, vagy mindannyian feltehetjük ezt a kérdést magunkba, hogy mennyire tündöklik ez az arcunkon ez a ragyogás, mennyire látszik rajtunk, az arcunkon, a mosolyunkon, a szemünkön, vagy mondjam azt a beszédünkön, vagy a viselkedésünkön, hogy ragyogunk, és hogy ragyogva várjuk az Urat. A bevezető szolgálatban is már volt erről egy néhány szó, hogy keljünk föl és ragyogjunk. Mozduljunk ki abból a lelki állapotból, ahol jelenleg vagyunk, és ragyogjunk. És én szeretném az egész gyülekezetnek ezt kívánni és bátorítani mindenkit, aki ma délután eljött, hogy ragyogjunk és ragyogja, várjuk az Úr Jézus visszajövetelét. De most különösképpen szeretnék három csoportot kiemelni a gyülekezetből, akiknek szeretném kívánni ezt a ragyogást. Nagyon aranyosak a kisgyermekek a gyülekezetben. Van úgy is lehet, hogy gondterhelten jövünk, és ránézünk egy kisgyerekre, és elmosolyodunk. Nagyon sok öröm és nagyon sok áldás van egy gyermek, vagy több gyermek nevelésében. Ha megkérdezünk kisgyermekes édesanyákat, és nagyon örülünk annak, hogy többen vannak a gyülekezetünkben, hogy a mérleg serpenyőjében vajon melyik van több, egyikben vagy a másikban. Hogy több a probléma a gyerekkel, vagy több az öröm. Hát úgy gondolom, hogy minden édesanya, kisgyermeket vagy kisgyermekeket nevelő édesanya néha úgy érzi, hogy sokkal több a probléma, mint az öröm. És néha lehet még a depresszió is kerülgeti egyik-másik testvérnőt. Úgy alá kerülnek a kialvatlanság miatt, meg a különféle problémák miatt. Hát szeretnénk nekik ma délután ezt kívánni, hogy a kisgyermekek és édesanyák is ragyogjanak. Tudom, hogy örömmel nevelik a gyermekeiket, de kívánjuk ezt a ragyogást nekik. Aztán a következők, akiknek szeretnénk ezt a ragyogást kívánni, már szó volt erről is. Vannak olyanok, akik más városokban tanulnak, akik távol kerültek a helyi gyülekezettől és a családtól is, és kívánjuk az egyetemistáknak is ezt a ragyogást. Hogy abban a városban, ahol élnek, és ahol vannak, ahol tanulnak jelenleg, és örülünk annak, amikor halljuk, hogy beépültek a gyülekezetbe, de kívánjuk, hogy ragyogjon az életük. Az egyetemen is. Meg ha lehet, a szesszióba is. És akkor lehet azt kérdik, hogy lehet ragyogni, amikor éjfél utánig meg éjeket kell tanulni. Hát az Úr erőt tud adni abban a helyzetben is. És meg tudja tartani ezt a ragyogást. És egy harmadik csoport, akiknek szeretnénk ezt a ragyogást különösképpen kívánni, azok a testvérnőink vagy testvéreink, akik hosszú idő óta betegeket gondoznak. És akkor itt megint ott van lehet a kérdés, hát a beteg mellett aztán hogy lehet ragyogni? Ki képes arra, hogy ragyogjon egy beteg mellett, amikor éjszakákat nem lehet aludni, még nappal se lehet nyugton lenni, nem beszélve a költségekről is. Olyan sok nyugtalanító dolog van. De szeretnék egy igeverset, ugyancsak az Ésaiás könyvéből, ennek a csoportnak, testvéreinek bátorításul mondani, hogy erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. És hiszünk Isten igéinek az erejében. És amikor a mi erőnk már régen elfogyott, már rég, meg a türelmünk is már oda van, Istennél még mindig van tartalék. Még mindig van tartalék. És mehetünk a forráshoz, és meríthetünk. Testvérek, foglalkoztatott az, hogy hogyan válhatunk ilyen ragyogó hívő emberek, és hogyan is maradhatunk aztán ilyen jó lelki állapotban. Hogyan tölthet be ez az új reménység, ahogy van a ma délutáni alapgondolatunk. Először nézzük meg röviden, hogy hogyan is történt ez Ésaiás prófétának az életében. A könyvének az 5. fejezetében azt olvassuk, hogy úgy rálátott a környezetében levő bűnökre, igazságtalanságokra, és szeretnék itt 3 igeverset felolvasni, hogy hogyan látta ő a környezetét. Jaj azoknak, akik a gonoszt jónak mondják, és a jót gonosznak, akik a sötétséget világossága és a világosságot sötétségé teszik, akik a keserűt édessé, az édeset pedig keserűvé teszik. Jaj azoknak, akik bölcseknek látszanak önmaguk előtt, és magukat eszesnek tartják. Jaj azoknak, akik hősök a borivásban, és híresek a részegítő ital keverésében. Több ilyen jaj mondás van felsorolva még ebben a részben. És úgy néz ki, hogy a szerző éles szemmel látja azokat az Istennek nem tetsző dolgokat, amik a környezetében vannak. És aki egy ilyen nevelést kapott, és a Biblia tudósok azt tartják, hogy Ésaiás egy jó családból származott, egy nagyon jó családból, családi háttérből származott, és ő észrevette azt, hogy valami nem jó van a társadalomban. De valami még hiányzott mégis Ésaiásnak az életéből is. Éles szemmel látta másoknak a bűneit, és azt mondta, hogy jaj, neked is, neked is, neked is. De eljött egy pillanat, eljött egy nap az Ésaiás életében is, amiről a 6. részben, a következő részben olvasunk, amikor szemtől szembe került Isten jelenlétével. És ekkor már nem másokról mondta azt, hogy jaj, hanem önmagáról tudta elmondani azt, hogy jaj nekem, mert elvesztem, mert tisztátalan ajkú ember vagyok. És amikor Isten jelenlétébe és Isten szentségébe került, akkor úgy érezte, hogy nincs tovább. Menthetetlenül elvesztem. És teljesen összeomlott Isten előtt, látva az ő bűnösségét. És valóban nincs tovább, amikor valaki eljut erre a lelki állapotra? De igen, van tovább. Sőt, még onnan kezdődik igazán az embernek az igazi élete. Onnan kezdődik, és ebben a részben látjuk azt, hogy Isten közbeavatkozott, elküldte az egyik szolgáját, és megtisztította Ésaiásnak az ajkát. De nem csak az ajkát, hanem a szívét is. És megtisztította az egész életét. És nem csak ennyi, hanem elhívta egy csodálatos szolgálatra, és ha megnézzük, ezután következnek aztán ezek a csodálatos mesiási proféciák, amiket leír a 9. részben, leír a 11. részben, aztán majd tovább, aztán a 40. résztől, és még bővebben ír az Úr szolgájáról, és ezek a proféciák elsősorban mind az Úr Jézusra mutatnak, az eljövendő megváltóra. Mert Ésaiásnak volt egy ilyen csodálatos élménye, amikor megvilágosodott, amikor már nem csak emberi síkon gondolkodott, és nem csak úgy éles szemmel látta másoknak a hibáját, hanem rájött arra, hogy menthetetlenül elveszett ember vagyok. És testvérek, az első gondolat, amit szeretnék itt kihangsúlyozni, hogy az a hívő ember várhatja ragyogva az Urat, akinek volt már egy ilyen átélése a Jóistennel. Akinél már megtörtént az, hogy nem csak a mások bűneit meg a botlásait vette észre, hanem eljutott arra a pontra, hogy én vagyok a legbűnösebb. És összeomlott a Jóisten jelenlétében. Én is visszaemlékeztem erre, és csak röviden szeretném azt megemlíteni, hogy egy szeptemberi vasárnap történt az, ott ültem az oszlop tájékán, 18 éves koromban történt ez, és a nagyobbik bátyám ült mellettem, Dánielnek az édesapja, és éppen azt az éneket énekelte a gyülekezet, hogy vedd atyám szívem, s alázd meg. És én éreztem, hogy az az ének most rólam szól, vagy nekem szól. És a Jóisten annyira rám nehezítette az én bűneimet, hogy éreztem, hogy ma nekem döntenem kell. És az összejövetel végén két testvérrel elmentünk az irodába, itt még akkor itt volt lenne a földszinten az iroda, és megvallhattam az én bűneimet, letettem az én bűneimet. Összeomolhattam a Jóisten színe előtt. Úgy éreztem akkor, hogy végem van, nem mehet így tovább az én életem. De igazán csak akkor kezdődött az én igazi életem. És hálás vagyok az Úrnak azóta is, hogy megállított akkor, rám terelt az én bűneimnek a terhét, és nem megbüntetett az Úr az én bűneimért, hanem felemelt, és megtisztított. Többször mondtuk már ezt a gyülekezetben, de szeretném én ezt újra aláhúzni, hogy amikor vannak megtérők a gyülekezetben, és amikor törekvőkkel foglalkozunk, mindig erre várunk, és erre vágyunk a szívünk mélyén, hogy a Jóisten egy ilyen munkát végezzen el minden törekvőnek az életében. Amikor nem kell sokat magyarázni arról, hogy ez is bűn, az is bűn, az is bűn, na még azt is meg kellene vallani, na még azt is el kellene rendezni, hanem amikor valaki a Jóisten jelenlétébe kerül, az ő szentségébe, és összeomlik, és magától, vagy nem is magától, hát a Szentlélek megmutatja neki, hogy na így kell megtérni. Amikor nem ember magyarázza meg, hanem a Jóisten lelke. Imádkozunk ezért is, testvérek, hogy ilyen megtérések legyenek. Amikor Isten szent lelke ilyen szabadon munkálkodik közöttünk. Mert azok várják ragyogva, vagy azok várhatják ragyogva az Úr Jézus visszajövetelét, akiknek az életében a Jóisten ezt így el tudta végezni, és így meg tudta tisztítani. Tudjuk azt, hogy nem minden megtérés egyforma. Nem minden megtérés, és nem mondhatjuk azt, hogy na csak így lehet megtérni. De látszik az nagyon világosan és nagyon tisztán, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, vagy munkálkodik-e valakinek az életében. És tovább imádkozzunk azért, hogy Isten szent lelke szabadon munkálkodjon közösségünkben, családunkban és személyes életünkben. Egy másik dolog, amit szeretnék megemlíteni az ige alapján, hogy azok várhatják ragyogva az Úr Jézus visszajövetelét, akiken látható az Úr dicsősége. Mert ebben az ige szakaszban azt olvastuk, testvéreim, hogy először Isten azt ígéri, hogy rajtad, fölötted meg fog jelenni a világosság. És Ésaiás már mondja korábban, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van, mert eljön a világosság, eljön a fény. De tovább megy a próféta, és azt mondja, hogy majd látható lesz rajtad az Úrnak a dicsősége. Hát hogyan is értsük azt, hogy látható az Úr dicsősége? Hát úgy tudnám megfogalmazni, hogy akin azon a hívő emberen, akin látszik az Úr dicsősége, annak folyamatosan változik és alakul a jelleme. Látszik benne is, látszik rajta a Jóistennek a munkája. És erről nem kell sokat bizonygatni önmagunkról, hogy látszik, mert ezt látják. Ez látszik a gyülekezetben, vagy látszik kinn a munkahelyen, látszik a szomszédok előtt, látják, vannak ennek jelei. Úgy elgondolkodtam, testvérek, hogy nagyon sokan részesültek a Jóisten megvilágosító kegyelmében. Mert azt mondja az ige, hogy eljött az igazi világosság, ami megvilágosít minden embert. Beragyogta ezt az egész földet, amikor az Úr Jézus eljött, mert ő a világosság. Én vagyok a világ világossága, mondta az Úr Jézus. És ezt a csodálatos világosságot elhozta erre a földre, és itt a gyülekezetünkben is nagyon sokan belekerültek Isten világosságába. Még meg is vallották a bűneiket. És mondjam azt, hogy mégsem látható rajtuk az Isten dicsősége. És testvérek, erről is beszélnünk kell. Hogy miért nem? És azért kell róla beszélnünk, mert ez egy veszélyes lelki állapot. És ahogy említettem a szolgálat elején, a Jóisten akarata az, hogy a szatmári gyülekezet minden tagja, de akik még nem tagok, azok is ragyogva várjuk az Úr Jézusnak a visszajövetelét. És aki nem látszik az Úr Jézusnak a dicsősége, Istennek a dicsősége, hogyan várja az az Urat? Milyen szívvel, milyen lelkiismerettel? És hát szeretném röviden a pusztai vándorlásnak a példáját felhozni a 90. Zsoltár alapján. Mózesnek, az Isten emberének az imádsága ez. És a Zsoltár végén Mózesnek van egy ilyen fohásza, egy ilyen ima töredéke, hogy hadd látszódjék meg műved szolgáidon, és a te dicsőséged az ő fiaikon. Tudjuk, hogy abból a generációból, akik kijöttek Egyiptomból, csak két ember ment be abból a generációból az ígéret földjére. A többiek mind meg kellett halljanak. Az engedetlenség miatt, a hitetlenség miatt. És amikor nem hitték el, hogy Isten be tudja őket vinni nagyon rövid idő alatt, akkor tudjuk, hogy Isten megbüntette őket 40 évvel, 40 évi vándorlással. És mondjam azt, hogy megkezdődött egy rettenetes visszaszámlálás. Egy rettenetes advent. Mert Isten behatárolta annak a népnek az életkorát. 40 év múlva mindenki meg fog halni. Hát aki idős volt, lehet azt annyira nem izgatta az, hogy 40 év múlva, hát még az messze van. De aki 20 éves korban volt, és voltak ilyenek jó sokan, azok tudták azt, hogy 40 év múlva vége, maximum 40 év múlva. És valaki kiszámolta azt, hogy a népnek a számához képest, és az esztendők számához képest, körülbelül 40-50 temetés jutott minden napra. Ennyien haltak meg. Tudjuk azt, hogy voltak tömeges halálesetek is, amikor több ezren vagy több tízezren is meghaltak egy nap. És Mózes azt mondja, hogy Uram, ebben a Zsoltárban, Uram, mi mind megemésztettünk a te haragod miatt, mi lesz velünk? És fohászkodik, hogy Uram, megkezdődött a visszaszámlálás, és taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Testvérek, miért mondtam ezt el? Hát azért mondtam el, mert nagyon sokan elindultak a hívő élet útján. És ahogy a pusztai vándorlás során Pál apostol megemlíti ezt az időszakot, és azt mondja, hogy a népnek a többségében nem lelte kedvét az Isten, és elhullottak a pusztában. Tudom, hogy nem lehet egy az egyben párhuzamot húzni köztünk meg a pusztai vándorlás során, de ugyanitt írja Pál apostol, hogy ezek mind a mi tanúságunkra irattak meg. És testvérek, amikor tudjuk nagyon jól, hogy amikor itt bemerítési ünnep van, és megtörténik a bemerítés, akkor ide felsorakoznak a bemerítettek, letérdepelnek, és imádkoznak, imádkozunk érettük. És miért szoktunk olyankor imádkozni? Azért, hogy a Szentlélek vegyen lakozást az életükben. És azt látjuk mégis, testvérek, hogy van, aki elindul a lelki élet fejlődésnek az útján. És fejlődik, és növekszik, és egyre jobban kibontakozik a lelki élete. De vannak, akik meghátrálnak. Vannak, akik nem veszik komolyan a lelki életet. Vannak, akik bűnt engednek meg az életükben, és megszomorítják, és megoltják a Szent Lelket. Testvérek, vajon hogyan várják a meghátrált emberek az Úr Jézus visszajövetelét? Hadd legyen ez egy kérdés, és hadd legyen ez egy ima téma. És testvérek, hadd legyen egy másik kérdés az is, hogy a bizottsági tagok, az előjárók, látszik-e az előjárókon a Jóisten dicsősége? Vagy a karmestereken? Vagy a szolgálattevőkön, akik időről időre ide állunk és szolgálunk és szólunk valamit az igéből, akár rövidebb, akár hosszabb formában. Testvérek, lehet, hogy néha nekünk is oda kellene térdelni, és kérni a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értünk a testvérek, mert nem látszik rajtunk Isten dicsősége. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ragyogjon a ti világosságotok, tündököljön a ti világosságotok. És testvérek, most, amikor evangelizációra készülünk, az Úr hadd vizsgálja meg mindannyiunk szívét, hogy ragyog-e a mi világosságunk. És befejezésül még egy rövid gondolatot szeretnék említeni, hogy az a hívő ember várja ragyogva, vagy várhatja ragyogva az Úr Jézus visszajövetelét, akinek helyes az értékrendje. Itt van egy szakasz az igében, ami nagyon érdekes, és nagyon jó ezen elgondolkodni. Hogy az Úr azt mondja, hogy a rész helyett aranyat akarok adni, a vas helyett ezüstöt, a fa helyett rezet, és a kő helyett vasat. És úgy, ahogy elmélkedtem ezen a néhány igeversen, az Úr azt akarja, testvérek, hogy értékeljük át az életünket. Mire szánunk időt? Lehet, hogy amire időt szánunk, az csak rész. De az Úr aranyat akar adni. Mennyivel értékesebb az arany, mint a rész? Nem tudom. Lehet, hogy Enikő tudja. Hogy mennyit ér egy kiló rész, meg egy kiló arany? Óriási az értékarány, biztos. Óriási. És testvérek, lehet, hogy sokszor eltöltjük az időnket azzal, ami csak rész, és nem arany. És tölthetnénk arannyal is. Szeretném, ha most elcsendesednénk. Hiszem, hogy több gondolatban szólt hozzánk az Úr már a bizonyságtevések által is. És most különösképpen, testvéreim, imádkozzunk azért, hogy ragyogva tudjuk várni az Urat. És ami eltompítaná ezt a fényt az életünkben, imádkozzuk, hogy az Úr tegye mindazt félre. Ragyogtassa fel az ő világosságát. És legyünk olyanok, akik árasztjuk a fényt, árasztjuk az Úr jelenlétét a mi környezetünkben.
Most, hogy keresik éneket, egy záró éneket. Valahogy mindig erre az énekre lapoztam vissza, és mindig arra gondoltam, hogy ez nem éppen annyira adventi. Aztán nem sokkal később Zoltán testvér megemlítette az éneket, és úgy érzem személyes életemben, hogy nekem szükségem van arra, hogy már egy jó ideje érzem, hogy Isten lázítsa meg az én szívemet, és még mindig van lezúzni való. És ez alatt az ének alatt is én kívánom a testvéreknek, hogy tegyük le, amit le kell tenni ezen a mai estén is, és ezt meg lehet tenni.
Vedd, Atyám, szívem a lázbe, legyen az csak a tiéd. Ó Szent Lélek, lágyítsd meg e kül szíved. Mi te úgy Jézus
Jézus, szeretnénk azt, hogyha a te képmásod lenne szívünkbe vésve. Szeretnénk azt, hogyha téged tündökölne a mi életünk. Kérlek téged, hogy továbbra is formáld szíveinket. Kérünk téged, áld meg ezt az eljövendő hetet számunkra, és segíts, Úr Jézus, hogy hadd legyen a te igéd bennünk szüntelen. Hadd ragyogjon a mi életünk, hadd tükröződjön vissza téged, hogy az emberek meglássanak és hozzád jöjjenek, látva mi életünket. Kérlek, Úr Jézus, hogy munkáld ez bennünk továbbra is. Köszönöm, hogy megáldasz minket és velünk maradsz. Dicsőség néked érte. Amen.